Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Mózes 5. könyvének 16. részében, a 9-től 15-ig terjedő versekből olvassuk.
Számlálj azután magadnak 7 hetet, attól fogva kezdjed számlálni a 7 hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsájtod. És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adj, amint megáldott téged az Úr, a te Istened. És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, te és a te fiad, és leányod, szolgád és szolgáló lányod, és a lévita, aki a te kapuidon belül van, és a jövevény, az árva és az özvegy, aki te közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét. És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, és tartsd meg, és teljesítsd e rendeléseket. A sátorok ünnepét 7 napig tartsd, mikor egybegyűjtöd a termést a te szérűdről és sajtódról. És örvendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te leányod, szolgád és szolgáló leányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik belől vannak a te kapuidon. 7 napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megáld téged az Úr, a te Istened, minden termésedben és kezeidnek minden munkájában, azért örvendez, igen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy örülhetünk te benned mindenkor, és ismét mondhatjuk, hogy örülhetünk, mert te összegyűjtöttél bennünket a te nyájadba, noha szolgák voltunk mi is a mi saját Egyiptomunkban. Köszönjük, Urunk, hogy kivezettél a bűn szolgaságából a te szolgálatodba. Add, Uram, hogy örvendezzünk a te szolgálatodnak, akármilyen is az, ha nehéz, ha könnyű is. Hisz te, neked is nehéz volt a szolgálat, amit értünk tettél, de hálásak vagyunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem kímélted önmagadat, hanem magadat adtad érettünk. Add, Uram, hogy mi is téged tudjunk az embereknek adni, hisz te vagy a legnagyobb ajándék. Lehet gazdag szérű is, de ha nélküled van, akkor nem ér semmit. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy nekünk, és te vagy a mi gazdagságunk. Add, Uram, hogy a mennyeiekkel törődjünk, hogy a te országodat és a te igazságodat keressük, és minden más megadatik. Add, hogy rád nézzünk, rád tekintsünk, és te legyél a középpontban. Add, hogy minden nap lehessen sátoros ünnepünk, mert te magadat adod nekünk minden napra. Legyél is most is közöttünk, hadd szóljon a te igéd, hadd hasson el a mi szívünkig, hadd értsük meg, és hadd cselekedhessünk meg, és hadd élhessünk szent életet, amiképpen te is szent életet éltél. Áld meg az ige hallgatóit és előadóit, segíts, hogy te legyél a középpontban most is. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvéből, a 28. rész 13. verséből hirdetem nektek. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 81. Zsoltár első és második versét énekeljük, örvendezzetek az erős Istennek. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen, Mózes 5. könyvének 16. részében, a 14. versben. Örvendezz ezen az ünnepen fiaddal és leányaddal, szolgáddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitával és jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. Amen. Kedves testvérek, három legfontosabb egyházi ünnepünk a karácsony, a húsvét és a pünkösd. Hasonló volt ez az Ószövetség idején is. Az ünnepek sorában ott is három nagy ünnep volt. Ez a három főünnep, vagy másképpen a három zarándok ünnep, a húsvét, a pünkösd és a sátoros ünnep volt. Tehát kettő közülük azonos, a húsvét és a pünkösd, csak egy eltérés van, az Ószövetségben a sátoros ünnep volt, nekünk, keresztényeknek a karácsony. Hiszen az Ószövetség idején Jézus születését még nem tudták volna megünnepelni, ugyanakkor egy kicsit a gondolatisága a sátoros ünnepnek mégis hasonlít a karácsonyhoz olyan értelemben, hogy Jézusról is azt olvassuk a János evangéliumának az elején, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és ez a lakozott szó, ez tulajdonképpen azt jelenti szó szerint, hogy sátorozott. Két nagy ünnepünk tehát közös. Mielőtt a mai ige üzenetét megkeresnénk, tekintsük végig azt a három főünnepet, amiről az igében szó van. Tulajdonképpen a Páska ünnepről nem olvastunk fel, ennek megvan az oka, ezt majd később elmondom. Tehát a három főünnep, a három zarándok ünnep. Az első, az egy összetett ünnep volt, Niszán hónap 14. napján este volt az Úr Páskája. A 15-től a 21-ig terjedő napokon a kovásztalan kenyerek ünnepe, és a 21. napon az első kéve bemutatása. A Páska tulajdonképpen szó szerint azt jelenti, hogy átvonulás. A pusztító angyal Egyiptomban a 10. csapással sújtotta a népet, de kihagyta azoknak a házát, azaz az izraeliek házát, akik az ajtófélfákat és a szemöldökfát bekenték a páska bárány vérével. Ez, így szoktuk mondani ezt a csapást, hogy az első szülöttek megölése, és ezzel vette kezdetét a kivonulás Egyiptomból. A keresztény húsvét is valami hasonló, hiszen nagypénteken Jézus Krisztus váltság halála történt meg, és keresztelő János így mutat rá az Úr Jézusra, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ez egyértelmű utalás a Páska bárány áldozatára. Húsvét vasárnap pedig Jézus feltámadását ünnepeljük. Tulajdonképpen ez az üdv történeti nagy esemény, amelynek nyomán a mi személyes szabadulásunk megtörténhet. A mi Egyiptomunkból, a bűn szolgaságából, úgy, ahogyan ez el is hangzott. A második főünnep az úgynevezett hetek ünnepe, vagy másképpen pünkösd. A pünkösd egy görög eredetű szó, a pentekosztéból származik. Ez az 50-et jelenti görögül, azért az 50-dik, mert 7 hetet kellett számítani, tehát 7x7 nap, az 49 nap, és az utolsó nap utáni nap, tehát az 50. nap volt maga az ünnep. Ez aratási ünnep volt, hiszen addigra már Izrael területén beérett a gabona, csak jóval később lett a Sínai hegyi törvényadás emléknapja. Tulajdonképpen ez a Bibliában így nincs is benne, a zsidóság viszont mind a mai napig így ünnepli a pünkösdöt. Ez az ünnep annak a hálájá, az iránti hálából származott, annak a megünneplése volt, hogy Isten bőségesen gondoskodott népéről, hogy a gabona termés megérett, bőséges gabonatermés volt, és ez megalapozta a következő esztendő élelmezését, hogy lesz kenyérnek való. Ezen az ószövetségi ünnepen történt Krisztus halála és feltámadása után 50 nappal, illetve feltámadása után 50 nappal, hogy Isten kitöltötte az ő szent lelkét, ez az első keresztjén pünkösd, kitöltötte szent lelkét minden élő hitre jutott gyermekére. Ez a Jézus mennybe menetelét követő 10. napon történt, amikor beteljesítette az Úr Jézus az ő ígéretét, maga helyett elküldte a szent lelket. De a pünkösd a maga ószövetségi eredetével tulajdonképpen jobban hasonlít a mi augusztus 20-ánkhoz, amennyiben azon az új kenyér ünnepét is ünnepeljük. Tehát egy olyan aratási ünnep volt, amikor befejeződött az aratás, amikor betakarították a kenyérnek valót, amikor megsüthették az első új kenyeret. Tehát ez volt az ószövetségi pünkösd ünnepe. A harmadik főünnep a sátoros ünnep volt, ezt is betakarítási ünnepként ülték, valamint a pusztai vándorlásra történő emlékezésként. Egy hétig a házak lapos tetőin, vagy az udvarokon fölállított sátrakban laktak a zsidók, visszaemlékezve arra, hogy 40 éven keresztül sátrakban kellett lakniuk a pusztában. Egyúttal visszaemlékeztek a mannára és a kősziklából fakasztott vízre, amelyel csodálatos módon táplálta őket Isten tulajdonképpen 40 esztendőn keresztül. Ez annak az ünnepe volt, hogy visszaemlékeztek erre a csodára, amit maga Mózes úgy fogalmazott meg, hogy 40 éven át vitt benneteket Isten a pusztában úgy, hogy nem dagadt meg a lábatok, nem szakadt le a cipő a lábatokról, és a mennyből ételt és italt adott nektek, bőségesen ellátott benneteket. És ugyanakkor, mint betakarítási ünnep, a szüret, a szőlő szüret és a gyümölcs szedés befejezéseként adtak hálát Istennek szintén a bőséges termésért. Itt már nem a kenyérért, hanem a gyümölcsért és a szőlőért úgy is, mint a bor lehetőségéért. Ennek nincs keresztjén megfelelője, de a mi szüretünk hasonlított ehhez az ünnephez. Tehát ez volt az Ószövetség idején a három főünnep, vagy három zarándok ünnep. Természetesen ezen kívül is sok ünnepük volt még a zsidóknak, olyanok is, amelyeket a mózesi törvények parancsoltak, és olyanok is, amelyek az idők során alakultak ki. A Purim ünnepe például Eszter könyvében leírtak alapján, vagy a Hanuka, a templomszentelés ünnepe, amely tulajdonképpen már olyan értelemben nem is ószövetségi ünnep, hogy erről az ószövetségben nincsen szó. Ez az intertestamentális kor egyik eseményéből következik, amikor a Makabeus felkelés idején megtisztították a templomot az ellenségtől. Tehát ez volt a három főünnep, de hogy kapcsolódjunk a diakónia évéhez, úgy, ahogyan ezt vasárnapról vasárnapra megtesszük. Most keressük meg ezeknek a főünnepeknek a diakóniai vonatkozását, a szeretett szolgálati vonatkozását. Azért nem olvastuk fel az igében a húsvétról szóló parancsot, ugyanis csak a pünkösdi és a sátoros ünnepbeli leírásban szerepel egy fontos gondolat. Ez a pünkösdi törvényben így szerepel: örvendez Istenednek az Úrnak színe előtt fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal, meg a lévitával együtt, aki lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik veled vannak azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. És egy ehhez nagyon-nagyon hasonló, majdnem szó szerint egyező gondolat a sátoros ünneppel kapcsolatosan, örvendez ezen az ünnepen fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitával és jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. A húsvéti, vagyis Páska ünnepnél ez a felszólítás, ez a parancs nem található meg. Ennek is nyilván megvan a maga oka. A főünnepekről, tehát először, elsősorban is elmondhatjuk azt, hogy az az örvendezés ideje. Többször elmondtam már, és ezt újra el kell mondanom, hiszen ezt látjuk az igéből, hogy Isten szereti az ünnepet, és szereti az örvendezést. Isten nem olyan Isten, aki a kedvét lelné abban, hogy bennünket gyötörjön. Az, hogy kénytelen sokszor olyan eszközökhöz nyúlni, amelyek számunkra nem kedvesek, ezek a bűnesebből, a bűnbeesés történetéből következnek, mert valamilyen eszköz használatával kénytelen ő a mi szívünket önmagához fordítani, hiszen az egész emberiség elfordult tőle Ádámban és Évában, és mi már úgy születünk erre a földre, hogy Istentől távol élünk, nem ismerjük őt, és nem ismerjük az ő akaratát. És szeretné a mi szívünket önmaga felé fordítani, és ehhez csak két eszköze van. Az egyik eszköz az ige, és a másik eszköz a szenvedés. Kénytelen Isten használni a szenvedést. De az ő alapgondolata ezzel a földi élettel kapcsolatosan nem a szenvedés lett volna, hanem az öröm, sőt az örök öröm. És mindazok számára, akik élő hitre jutnak Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által, azok számára már itt ezen a földön elkezdődik az üdvösség, az örök öröm, aminek előízét, kóstolóját már itt ezen a földön élvezhetjük. De azért tudnunk kell, hogy az élő hitre jutott emberek is ugyanúgy bűnösök maradnak haláluk órájáig, ugyanúgy megöregszenek és meghalnak, mint bárki más, de vár rájuk az örök öröm. Amit így mond Pál apostol, ezt az ígét is sokszor szoktam idézni, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Isten szereti az ünnepet, és Isten szereti az örömöt. A fő ünnepek, főképpen a pünkösd és a sátoros ünnep, különösen is az örvendezés ideje voltak. Az öröm alapja pedig a jó termés, a fáradtságos munka eredménye, ami ott állt előttük. Így olvassuk a 15. vers második felében, mert megáldja Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját, örvendez hát. Ez az örömnek az alapja. Az öröm alapja a termés és a fáradtságos munka eredménye, de az öröm lényege maga a hálaadás. Tehát nem duhajkodás, nem részegeskedés, nem kicsapongás az öröm, hanem hálaadás az Istennek az elnyert javakért. Az örvendezés ideje az ünnep, mint a hálaadás a fizikai javakért. De az ünnep egyúttal az örvendezés ideje úgy is, mint emlékezés. Tehát nem csak az elnyert fizikai javak fölötti örömünk szólal meg a hálánkban és az ünnep megülésében, hanem egyúttal ezek az ünnepek az örvendezés idejét is jelentik, mint az emlékezés ideje. A pünkösdre vonatkozó parancsnál olvassuk ezt. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, azért tartsd meg és teljesítsd ezeket a rendelkezéseket. Talán nem véletlen, hogy éppen ehhez az ünnephez kapcsolódott a késői zsidóságnak a gondolata, hogy a sínai hegyi törvény adást ünnepelték ezen az ünnepen. A sátoros ünnepnél pedig egészen nyilvánvalóan az emlékezés volt a legfontosabb, hiszen ezért kellett sátrakat építeni, lombsátrakat építeni, hogy egy héten keresztül azokban lakjanak, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy hogyan hordozza őket Isten a pusztai vándorlás idején. Emiatt is lehet tehát örülni, nem csak a jó termés miatt, hanem talán még inkább Isten szabadító kegyelméért, ahogyan megszabadította őket az egyiptomi szolgaságból. Bár most mondom, a felolvasott igében a páska ünnepről nem volt szó, de leginkább a páska ünnep beszél erről a gondolatról, az Egyiptomból történő szabadulásról. De a pünkösd is emlékezés Egyiptomra, ahol szolga volt a nép, és a sátoros ünnep is emlékezés a pusztai vándorlásra. A főünnepek tehát az örvendezés idejét jelentik, mint háladás és mint emlékezés, Isten teremtő és gondviselő, illetve megváltó, szabadító cselekedeteiért. De, és itt érkezünk el tulajdonképpen az alapvető mondani valónkhoz, az öröm ne álljon meg nálad. Itt találkozunk tehát a főünnepek diakóniai vonatkozásánál, az öröm ne álljon meg nálad. Koncentrikus, táguló körökben száll tovább az áldás és az öröm, amelyet a hívő zsidók akkor ott megtapasztaltak, és amelyet mi is megtapasztalhatunk újra és újra. Az első ilyen kör, amit így mond az ige, hogy fiaddal és leányoddal együtt. A közvetlen család, amely veled együtt részesült a termés áldásában és az örömben, ők is örüljenek, ők is élvezzék mindazt, amit te élvezel. Ez azt is jelenti, hogy meg kell osztani velük viszont az emlékezést is és a hálaadást is. Tehát nem csak a termést, nem csak az anyagi javakat oszd meg fiaiddal és leányaiddal, hanem azt is, amire még mutat az ige, ami az ünnepek mögött ott van hátsó fundamentumként, a szabadulásról, bizonyságtétel Istenről és ajándékairól egyaránt. Meg kell velük osztani az emlékezést is és a hálaadást is, meg kell velük osztani az anyagi javakat is, és a lelki javakat is. Talán ez a gondolat fogalmazódik meg leginkább a karácsonyi ajándékozásban, amikor elsősorban családunkban ajándékokat adunk, de tágabb körben is megtesszük ezt. A következő kör, amit az igében látunk, ahogyan koncentrikusan tágul a kör, így mondja Mózes, illetve így mondja Isten Mózesen keresztül, szolgáddal és szolgálóddal együtt. Régen a családhoz tartoztak a szolgák is, bár nem olyan jogokkal, mint a fiak és a leányok, de ők is részesedtek a család javaiban. A régi magyar kifejezés, hogyha igazából belegondolunk, hogy mit is jelent, olyan szépen kifejezi ezt a gondolatot, a cseléd szó, tulajdonképpen ugyanaz a szó, mint a család, csak a hangrendje és az értelme más a mai magyar nyelvben. A szolgák és a szolgálók a fiakkal és a leányokkal együtt kellett, hogy részesedjenek mind az anyagi javakban, mind a lelki javakban. Aztán így folytatódik az ige a lévitával együtt. A lévitákról tudjuk, hogy ők a föld felosztásakor nem kaptak örökséget a többi izraeli törzsel együtt, hiszen ők Isten számára el voltak különítve az Isten tiszteleti szolgálathoz. Tulajdonképpen ez volt a hivatásuk, az Isten tiszteleti szolgálat végzése a lévitáknak is, és a lévitákon belül külön Áron nemzetsége pedig a papok voltak. A papok mutatták be az áldozatokat, a léviták pedig a segéderőt jelentették a papok mellett. De sem a papok, sem a léviták nem kaptak örökséget, nem volt olyan törzsi terület, amely a lévi törzsi területe lett volna. Ők szétszórva éltek egész Izrael területén, a többi törzs között kaptak városokat. De azt mondja az ige, hogy a léviták is részesedjenek az örömben, az anyagi és a lelki javakban, hiszen a nép az Isten számára elkülönített tizedből táplálta a lévitákat. Nekik is részesedniük kellett az áldásban, a javakban és az örömben egyaránt. Aztán a következő kör, amelyről olvasunk, így mondja az ige, a jövevénnyel együtt. Még valamikor márciusban volt szó a jövevényekről, az ő helyzetükről, anyagi kiszolgáltatottságukról, függőségükről, és arról is, hogy Isten hogyan vette védelmébe őket, hogyan adta parancsba, hogy nem szabad őket sanyargatni, sőt, segíteni kell. Itt is éppen erről van szó, legyen övék is a jó, és legyen övék is az öröm. Végül az utolsó, amit említ az ige, az árvával és a jövevénnyel együtt. Bocsánat, az árvával és az özveggyel együtt. Az özvegy volt talán a leginkább kiszolgáltatott helyzetben a nép körében, hiszen abban az időben az asszonyoknak nem volt foglalkozásuk, nem mentek el munkahelyre dolgozni, mint ahogy a manapság. Egy özvegynek nem nagyon volt jövedelme, legfeljebb ő is a földön dolgozhatott, támasz nélkül kellett nevelnie gyermekeit, mint árvákat, és Isten őrájuk is különösképpen odafigyelt, mint ahogyan a jövevényekre odafigyelt. És azt mondja az ige, hogy ők is részesedjenek a javakban, és részesedjenek az örömben. A főünnepek diakóniai szeretetszolgálati vonatkozása tehát az, hogy az öröm ne álljon meg nálad, hanem menjen tovább. Ne csak fiad és leányod felé, hanem szolgád és szolgálód felé, a lévita felé, a jövevény felé, az árva és az özvegy felé is. Persze most már nincsenek léviták, nincsenek cselédek, jövevények, árvák és özvegyek vannak, de mindenki megtalálhatja azokat, akikre 2011-ben vonatkozik ez az ige. Az öröm ne álljon meg nálad, a földi és a lelki javak ne álljanak meg nálad, add tovább azokat. De még egy dologról kell beszélnem, hogy az öröm ne álljon meg nálad, így mondtam, de az öröm ne álljon meg az ünnepnél se. Olyan sokat beszélünk arról, hogy az anyákat az évnek nem csak egyetlen napján kell tisztelni, és egyetlen napján kell szeretettel körülvenni, hanem az év 365 napján, még akkor is, hogyha van anyák napja. Vagy bár van halottak napja, de nagyon szomorú, hogyha valaki halottak napján rendbeszedi a sírt, visszaemlékezik elhunyt szeretteire, és az év többi 364 napján egyetlen egyszer nem jelenik meg az emlékezetében, és nem törődik többet vele az emlékével. Hiszen, hogyha szerettünk valakit, azért nap mint nap eszünkbe juthat, még akkor is, hogyha ebből nem csinálunk kultuszt, mint ahogyan tulajdonképpen a református ünnepek között nincsen halottak napja. Ezt az ünnepet átvettük, mi magunk is szoktuk gyakorolni, de nagyon jól tudjuk azt, hogy az év minden napján gondolhatunk szeretteinkre, és különösképpen, hogyha ők Krisztusban hunytak el, akkor minden nap hálát adhatunk az ő életükért és halálukért, hogy Jézus Krisztushoz mehettek. Ugyanígy, ugyanez a gondolat töltse el a szívünket, akkor is, amikor az ünnepek vannak napirenden. A példabeszédek könyve mondja azt, hogy a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Látjuk azt, hogy a főünnepek elsősorban az örömnek az ünnepei. Hát, hogyha öröm jellemzi az életünkre, mint ahogyan Pál apostol is mondta, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, mindenkor örüljetek, akkor mindig ünnepünk lehet, mert az ünnepek a jókedvnek és az örömnek az ünnepei, hogyha örülünk és jókedvünk van, akkor pedig minden nap ünnepünk van. Így lehet mindig ünnepelni, hiszen nekünk nem csak értünk meghalt megváltónk van, hanem feltámadott megváltónk is van, aki ugyanaz. És így lehet mindig ünnepelni, de úgy is, hogy ebben az örömben mindig részeltetjük azokat is, akik rászorulnak. De az öröm az nem csak a földi javak megosztását jelenti. Láttuk az igében, hogy mindig ott van, ahogy mondtam, háttérben, fundamentumként, mindig ott van az a gondolat, hogy tulajdonképpen miért is ünnepelünk. Minden ünnepen mindig ünnepelünk valami üdvtörténeti eseményt. Mondom már, a mózesi törvényekben is minden ünnep hátterében ott volt valamilyen üdvtörténeti esemény. Nem csak betakarítási ünnepek, nem csak a jó termésért való hálaadás ünnepei voltak, hanem mindig ott volt valami, ami összefüggött a szabadítással, az Egyiptomból való szabadulással, a pusztai vándorlással, a Sínai-hegyi törvényhozással, mert az ünnepeknek nem csak formája van, hanem tartalma is van. És a keresztény ünnepeknek is mindig ott van az a nagyon-nagyon komoly tartalma, hogy karácsonykor az isteni közösség vállalást ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus nem csak a megváltást végezte el, hanem közösséget vállalt velünk egészen újszülött korától kezdve, hogy velünk járja végig az életet, velünk éljen egy teljes földi életet, kivéve a bűnt. A nagypéntek a bűntől való megváltás ott a kereszten, és a húsvét vasárnap a megváltás a haláltól. A mi ünnepeink talán hangsúlyosabb módon, mint az ószövetségi ünnepek, de mindig ott van az, hogy mit is ünneplünk. A karácsony az nem a szeretet ünnepe, a karácsony az nem a család ünnepe, a karácsony az isteni szeretetnek az ünnepe. És ugyanígy húsvétkor nem a nyuszi hozza a tojást, meg nem tudom mi, hanem az a megváltásnak és a feltámadásnak az ünnepe. És ugyanígy pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. És ezekben az ünnepekben mindig ezeket a csodálatos üdvtörténeti eseményeket élhetjük át. És a pünkösdben még különösen is átélhetjük azt, hogy ami akkor ott nagypénteken és húsvétkor történt, az személyessé válhat. Mert Isten szent lelke, hogyha belénk költözik, akkor Krisztus megváltó kegyelme személyesen a mi miénk lesz, és üdvösségre jutunk általa. A keresztény ünnepekben is, hogyha ünnepeljük azokat, egyrészt érvényes, hogy minden napunk lehet ünnep, mert minden nap az értünk meghalt, de feltámadott Jézus Krisztus erejéből élhetünk. Minden nap örvendezhetünk a megváltásnak, a megtérésnek, az újjászületésnek. És ugyanakkor minden nap megoszthatjuk azt másokkal is. Mert az öröm megosztása nem csak a földi javak megosztását jelenti, hanem a lelki javak megosztását is, hogy hirdetjük az evangélium csodálatos tényeit. Hirdetjük az Isten szeretetét, a közösségvállalást. Hirdetjük a megváltást, amikor Isten Jézus Krisztusban még a bűneinkkel is közösséget vállalt, és a feltámadást, hiszen Jézus Krisztus, mint első zsenge, támad fel a halálból. És ezért olyan fontos, amit újra és újra hangsúlyozni szoktunk, hogy a diakónia nem azonos a szociális munkával. A diakóniában mindig ott van az evangélium. Hiszen, hogyha így mondtam, hogy a főünnepeknek van diakóniai vonatkozásuk, akkor ez nem azt jelenti, hogy anyagi javakat kell csupán megosztani másokkal, a rászorulókkal, hanem azokat a lelki javakat, amelyeket ezek az ünnepek képviselnek. Így adjon nekünk Isten mindenkor örvendezést. Elsősorban a megváltásért, a feltámadás reménységéért, a Szentlélekért, akit Isten minden élőhitre jutott ember szívébe kitöltött, azért az örömért, hogy Immanuel velünk az Isten, és azért az örömért, hogy egyszer majd mi lehetünk ő vele az örökké valóságban. És így osszuk meg másokkal is ezt az örömöt, lelkiekben és fizikaiakban egyaránt. Az ígére válaszként a 330. dicséret első versét énekeljük, örvendezzen már e világ. Urunk, örvendező szívvel magasztalunk téged, mert mindent megadtál, amire csak szükségünk van, lelkiekben és fizikaiakban egyaránt. Köszönjük, Urunk, a velünk vállalt közösségedet ott az első karácsonyon, amikor megszületett az Úr Jézus. Köszönjük a kereszt halált, köszönjük az üres sírt, köszönjük, hogy mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre és örök életünkre, a bűnbocsánatra és az örök boldogságra szükséges. És köszönjük azt is, Urunk, hogy ezen a földön pedig ellátsz bennünket minden földi jóval, amire csak szükségünk van, sőt, nem csak a feltétlenül szükséges mértékben, hanem még azon fölül is, ahogyan te mondtad, Úr Jézus, azért jöttél, hogy életünk legyen, sőt, bővölködjő életet éljünk. Köszönjük, Urunk, hogy már itt ezen a földön is, amely ugyan tele van bajjal, nyomorúsággal, betegségekkel, öregedéssel, háborúsággal és halállal, már itt megtapasztalhatjuk ezt az örömöt. Hát akkor milyen lesz majd az, amit az örökké valóságban fogunk átélni? Kérünk, Urunk, hogy te állj a gyászoló szívűek mellé, akik az elmúlt héten búcsúztak el szerettüktől. Te mutasd meg, hogy a feltámadás reménységében van megoldás és van kiút a gyászból. Te mutass rá arra, hogy a végső szó nem a halálé, hanem a te megváltó kegyelmedé, bárcsak mindannyian átélnénk ezt, bárcsak mindnyájan a te élőhitre jutott gyermekeid lehetnénk. Így kérünk betegekért, nyomorultakért, és így kérünk, Urunk, hazánkért is, hiszen amit magunk körül látunk, az nem éppen örömre ad okot, de te benned elrejtve mégis örvendezhetünk. Kérünk, hogy az örökké valóság örömét hadd éljék át minél többen itt ebben a hazában, és széles a világon egyaránt. Míg majd meg nem jön az az ország, amelyet te hozol el, és te állítasz fel, az örök örömnek a hazája. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.